Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
És az üzletekben hogy fog kinézni ez az embergép viszony, hogy lesz olyan, hogy nem lesz pénztáros a DM-ben?
Na hát ez nagyon jó kérdés, ezt rengetegszer megkapjuk. Konferencián is ültem ezzel kapcsolatosan, arról beszélgettünk, hogy félnek-e tőle, hogy majd elveszítik a munkát, igen, félnek, és ugye te közvetlenül érintett leszel-e, nem. Tehát, hogy most például még mindenki.
Ti féltek-e attól, hogy az veszélyt jelent, én inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy nincs ott a DM-ben a pénztáros, aki segítséget nyújt.
Olyan nem lesz. Tehát, hogy én pont erre mondom azt, hogy ez ugyanolyan, mint a szórólap. Hogy arról is beszélgetünk 10-15 éve, hogy majd nem lesz szórólap, és majd helyette majd online megnéznek mindent. Azért szerintem ez egy hosszabb dolog. Ez nem úgy fog működni, hogy 260 üzletbe a 2500 dolgozót elküldjük, és akkor majd holnaptól akkor majd a robotok majd mindent megcsinálnak helyettünk. Ez biztos, hogy nem lesz ilyen, meg automatizált kasszák. Igen, biztos, hogy lesznek erre próbálkozások, meg lesz egy-két ilyen üzletünk, de azért nagy többségében az a cél, hogy megtartjuk a jelenlegi munkaerőt.
Sziasztok, ez itt a Reklámszünet, a 24.hu kommunikációipari beszélgető műsora. Én Szigeti Péter vagyok, a 24.hu lapigazgatója, és a mai vendégem Kanyó Roland, aki a DM marketing és PR vezetője. Szia, Roland!
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
Mi köszönjük, hogy itt vagy, és rögtön erről a kettő szerepről kérdeznélek, hogy a olyan méretű cégeknél, mint amilyen a DM, azért általában ezek külön pozíciók szoktak lenni, megosztott csapattal, megosztott felelősséggel és megosztott feladatokkal. Miért van ez így nálatok, és hogyan tölti ez ki teljesen a te életedet, hogyan válik ez el egymástól ez a két szerepkör, ha egyáltalán elválik?
Valójában nem válik el, de mégis két különböző szerep, ez tényleg így van. Hát elég messzere lehet visszamenni időbe, hogy miért alakult így, és hogy indultunk. Azért ugye rólunk tudni kell, hogy egy nemzetközi vállalat és egy cégcsoport vagyunk, és hát ugye nemzetközi mintákat követünk. Tehát az ausztriai példa, vagy az osztrák példa előttünk ugyanez volt, hogy ott ugye amikor felépült a saját belső kommunikációs csapat, akkor az integrálódott a kommunikációs csapatba. Ha úgy nézzük, egyébként nekem is van külön szakosodott csapatom, aki kifejezetten ugye a vállalati belső és külső kommunikációval foglalkozik, van erre egy külön csoportvezető, és megvannak a megfelelő szakemberek, de mégis ugye a vállalati kommunikáció az a marketing stratégiának a része, úgyhogy a kettőt nagyon szépen össze kell hangolni, és a mindennapokban egyébként ugye egymás mellett, illetve egymással való közös munka az elengedhetetlen, ezt stratégiailag is irányítani kell, illetve hát ugye a marketing aktivitásokat kommunikáljuk leginkább, a többi osztállyal együttműködve, tehát ez a kettő szorosan összefúj, ezért tartottuk így egy kézbe.
De itt a PR minden területéről szó van, tehát hogyha adott esetben mondjuk válságkommunikációval kell foglalkozni, az is hozzátartozik?
Természetesen igen. Tehát itt külső-belső kommunikációról beszélünk. Van egy olyan része, ami ugye belső kommunikáció tekintetében mondjuk mint munkáltatói márka, itt a HR-rel való szoros együttműködés, ez nagyon-nagyon fontos, de a stratégiai kérdéskör az igen, az nálunk van.
Az elmúlt év, azért elmúlt évben elég sokat beszéltünk arról, hogy így egy picit lassult a gazdaság, a kiskereskedelmi forgalom csökkenéséről volt szó negyedévről a negyedévre. Ez a ti kommunikációs stratégiátokat mennyiben befolyásolta?
Hál' Istennek azt kell mondjam, hogy semennyire. 2008-9-es évben már a marketing osztályon ültem, és emlékszem arra az időszakra,
hogy a legutóbbi nagy válságról.
Igen, a legutóbbi nagy válság. Pont erre szerettem volna utalni, hogy akkor azért rengeteg tanulsággal járt szerintem a nagy cégek számára, hogy a két olyan terület volt, amihez szerintem nem szabadott akkor nyúlni. Az egyik ugye ez a munkaerőállomány volt, a másik pedig pont a vállalati kommunikáció és a marketing. Ebből rengeteget tanultunk. Azért ez a kérdés a számomra mindig meglepő és érdekes. Jó, nyilván nyitott szemmel járok, meg látom, meg hallom, hogy a különböző területeken, hogy mi zajlik, vagy ülünk együtt különböző konferenciákon, kerekasztal beszélgetésekben. Hát mi más irányról számolhatunk be. Tehát itt a DM életében az elmúlt időszakban, hogyha megnézem, hogy nekünk gazdasági évünk van, az elmúlt gazdasági évben az előző évhez képest 28,5%-os forgalmi növekedésünk volt, amire rögtön persze jöhetne a kérdés, hogy akkor ez mennyire az inflációnak köszönhető, nem feltétlen csak annak, hiszen mellette látjuk a mennyiségű növekedést is.
De ebben van mennyiségi, tehát
bőven van, két számjegyű mennyiségi növekedés is van benne, illetve ha ketté bontom a területek, akkor ugye nyilván van egy offline és egy online része. Egyértelmű módon még mindig ugye az online, ami jóval jobban erősödik, még mindig 56%-os növekedést tudunk ezen a területen ugye elérni, de 20% feletti egyébként az offline kereskedelemnek a növekedése is. Nyilván
a kettő súlya is.
Igen, pont ezt szerettem volna mondani, hogyha a súlyarányát nézzük, hogy a 260 üzletet állítom szembe az online kereskedelemmel, akkor ugye egyértelműen látszik, hogy a 260 üzlet, ami fizikailag elérhető, még mindig nagyobbat nyom alatba, de azért ugye az online kiskereskedelem is folyamatosan erősödik, persze lassul ennek a mértéke. Azért
mondhatsz, ugye, mondhatsz egy arányszámot a kettő között?
Hát szerintem elég, hogyha azt mondom, hogy nálunk az online üzlet, az bőven a top 5 üzletben van most már forgalmi részarányát tekintve, és bőven-bőven megcsinál 10-15 kisebb vidéki városnak a forgalmát, tehát nagyon erős növekedés van, azért itt már ugye havi szinten több 100 millió forintos forgalmakról tudunk, vagy 100 millió forinti forgalmakról beszélhettünk. Amikor ugye elindultunk, akkor azt mondtuk, hogy csináljuk meg egy boltnak az átlag forgalmát, ahhoz képest hatalmasat nőtt. Nyilván nem beszélhetünk most 200-220%-os növekedésekről, mint a COVID időszaka alatt. Ez a növekedés.
Nem biztos, hogy ez olyan nagy baj.
Rendeződött, igen.
A világ szempontjából.
Bár én nagyon hálás vagyok, ha lehet ilyet mondani annak az időszaknak, hiszen online tekintetében 10 évnyi fejlesztést megcsináltunk, amit egyébként lehet, hogy most érnénk el oda, hogy megcsinálunk, és az az időszak azért átrendezte itt a stratégiát, és rengeteg olyan beruházás meg fejlesztés meg kellett csinálni, amire egyébként még várnunk kellett volna. Úgyhogy volt ennek hozadéka is bőven. Hát ami itt a nagyon fontos, ugye, hogy az egységes erő megmaradjon, ugye az üzleteket is meg kellett arról győzni, de ez nem az a cél, hogy az offline kereskedelem kanibalizálja vagy az online kereskedelem az offline kereskedelmet, és nem az volt a cél, hogy elvegyünk a boltoktól, hanem hozzáadott értéket próbáltunk ezzel teremteni. Elsősorban azért látjuk mi is, hogy ugye kismamák, nagy bevásárlás, volumentermékek, kényelmi funkciót tölt be a shop, tehát ugye elsősorban akinek ugye buszra kéne szállni, el kéne utazni, haza kellene vinni, 2-3 órába beletelik a vásárlás, még egy kisebb faluból bejutnak egy nagyvárosba, ahol üzletünk található, na pont őket céloztuk, illetve ugye rengeteg olyan szolgáltatást is bevezettünk, különböző kiszállítási módok, vagy éppen express vásárlás, tehát megrendelem itt, és amikor megyek hazafelé a munkából, akkor csak felveszem a csomagot és beteszem a kocsiba, már ki is van fizetve, tehát ezek mind abba az irányba mennek, amiket ugye trendeket vagy igényeket láttunk, ezeket szerettük volna megelőzni, és nem trendkövetők, hanem inkább trendteremtők lenni. De valóban így van, még az offline kereskedelemnek a részaránya és a boltoknak a részaránya azért jóval súlyosabb és erősebb.
Ez egy tök érdekes szempont, amit felvetettél, hogy a belső kommunikációban ez mit jelent, hogy ez egy harc, tehát akkor meg kellett győzni nálatok a hagyományos területen dolgozó embereket, hogy nem fogják elvenni a munkádat attól még, hogy átállunk az online kereskedelemre.
Nem emlékszem azokra az időszakokra, amikor még ez a projektünk erőben zajlott, és kiálltam egy országos üzletvezetői konferencián, és ott az értékesítési vezetőknek a kifejezett kérése volt, hogy erről azért beszéljünk, hogy ne féljenek attól, hogy el fogja venni a munkájukat, vagy ne féljenek attól, hogy a forgalmukat csökkenteni fogja, és ezáltal mondjuk befolyásolja a személyzetet. Úgyhogy igen, erről sajnos, vagy nem sajnos, de nyíltan beszélni kell, és egyértelműsíteni kell cégen belül, hogy melyik területnek mik a céljai.
Ideig ugye a kommunikációról beszéltünk, és hogy a válság az hogyan hatott, ezek szerint esetetekben nem negatívan. Hogyan hatott, vagy hatott-e egyáltalán valamilyen módon a termékkínálatra? Az változott-e az utóbbi időben, és változott-e a gazdasági környezet változásával?
Rengeteg kutatást végeztünk az elmúlt időszakban, tehát itt ugye különböző dolgok voltak, mert ugye a COVID pandémia után ugye azért jött egy háború sújtotta időszak, hát akkor azért mi is láttuk, hogy elég erőteljesen emelkednek az árak, vagy éppen mondjuk a beszerzési források csappantak meg, vagy nagyon nehéz volt ugye bizonyos árukészlethez hozzájutni. Át kellett alakítani nyilván a szortimentet, de azért azt látjuk, hogy a vásárlók a DM-et úgy apostrofálják, mint ahol például az újdonságokat először találják meg a polcokon. Tehát ilyen szempontból megint szerencsénk van, mert hogy ugye az új trendeket keresik. A trendi termékeket keresik, persze nagyon fontosak az alaptermékek, nagyon fontos, hogy alapvető szükségleteket elégítsünk ki, de mindemellett ugye az újdonságokat keresik elsősorban nálunk, vagy olyan speciális termékeket keresnek, mint mondjuk öko, bio vagy natur szortiment, ami tudják, vagy arra asszociálnak, hogy a DM üzleteiben lesz első körben megtalálható. Tehát ez megint csak egy jó lehetőség volt arra, hogy olyan irányba bővítsük a szortimentet, vagy tereljük a vásárlói érdeklődést, ami nem biztos, hogy korábban még volt igény. Egyébként csak egy érdekesség, hogyha így szabad egy kis kitérő, hogy a COVID időszak alatt, amikor ugye mindenki azért jött be először az üzletekbe, mert a fertőtlenítőt szerette volna megvenni. Aztán ugye a kendőket szerették volna megvenni, aztán a WC papírt, meg ugye nyilván onnan indultunk, hogy szájmaszk. És egy idő után azt láttuk, hogy generálta egymás után ugye a pánik hangulatot, hogy jaj, akkor az élelmiszert meg kell venni, meg a kismamák megvették a pelenkát. Hát abban az időszakban nem számított, hogy mi mennyibe kerül, mert hogy nálunk a bioélelmiszereket is vitték. Tehát ugye a drumtésztától kezdve az olyan lencség, amit azt se tudtak, hogy kell megfőzni, mindent vittek az emberek. Tehát egy nagyon érdekes pszichológiai, meg fizikai hadviselés, hogy milyen termékeket fedeztek fel az üzletekben. És azért látszik, hogy bizonyos kategóriák, mint például éppen az étrendkiegészítő gyógy, vagy a bioélelmiszereknek a vonal, az a konvencionális és a bioélelmiszerek közötti különbség az mennyire megváltozott, és hogy ezek a kategóriák tényleg gyönyörűen fejlődnek azóta is.
Azt ilyenkor tesztelitek, hogy mondjuk egymás mellé pakoljátok? Tehát oda teszitek a készfertőtlenítő mellé a biolencsét, tudom, hogy az élelmiszerek, külön vannak, de hogy ez mennyire része ilyenkor a stratégiának, hogy a boltok átrendezésében
ebben lehet... a formában nem, de egyébként három évente folyamatosan átalakítjuk a boltokat. Ugye ezt a vásárlóktól megkapjuk mindig, hogy erre miért van szükség.
Jaj, ne is mondd, egy átrendezett DM-nél szörnyebb dolog nagyon kevés van.
Igen, hát megközelítés kérdése, ti oldalatokról igen, vagy vásárlói oldalról igen. Nagyon komoly stratégiai szempontok vannak emögött is, hogy miért. Egyébként személyes tapasztalat, én jó pár évvel ezelőtt dolgoztam területi vezetőként, és amikor egy kisvárosban egy kisebb üzletet átalakítottunk, vagy bővítettünk, utána a forgalom már csak attól is nőtt, hogy máshol voltak a különböző...
Bolyonganak az emberek, ugye?
Igyezve, észrevesznek olyan termékeket, amiket ugye nem is gondoltak, hogy lehet a DM-ben kapni. Ez is benne van, igen. Tehát, hogy ott megint csak ugye egy picit így a gondolkodásmódot, meg a vásárló igényeket alakítva, meg vezetve a vásárlót. Tehát, hogy ne a rutinszerű terméket vegye le rögtön a polcra, hogy belép az ajtón, hanem persze különböző epizódok vannak, úgy vannak kialakítva a területek, hogy azért irányítjuk őket, tehát megvan a baba rész, megvan a szépségápolás rész, megvan a háztartás és megvan az élelmiszer rész. Ilyen szempontból elkülönül. De azért ugye az alaptermékekért oda mennek, és megkeresik.
Ebben egyébként az egyes boltoknak és üzletvezetőknek mekkora a szerepe vagy felelőssége van? Tehát van szabadságuk, vagy ez teljesen központi elképzelések mentén?
Nyilván van egy központi iránymutatás, tehát azt ő nem dönteti el, hogy rögtön a bejárat után, akkor ő most nem tudom, olyan papírárút rakja, hanem meg van határozva, hogy mi az az első szortiment, amivel kezdünk, de azon bele a kreativitás, az természetesen a helyi munkatársaknak a feladata és a felelőssége, hogy tudja ezeket szépen összematakolni, meg hogy jön ki a dominó elv.
Ideig ugye az elmúlt egy-két évnek a kicsit válságosabb helyzetéről beszélünk. Beszélünk egy kicsit arról, hogy mi van előttünk. Mit vársz az idei évtől részben a kereskedelem területén, és azonban is a saját területeken, részben pedig egy picit érjünk a médiapiacra is, hogy ott mit látsz a kommunikáció.
Saját területünkön belül nagyon komoly és hosszú távú stratégiai tervezésünk van mindig, tehát az előző vagy következő évet már jó előre megtervezzük. Nagyon érdekes dolog, hogy például pont ma beszélgettünk egy ilyen vezetői értekezleten arról, hogy már február-március környékén meg kell terveznünk a 2025-ös évet, és el kell kezdenünk már a költségtervet összerakni, ami eléggé blödül hangozhat, hogy örülünk, hogyha 2024-re látunk valamit. Vagy
aztán hányszor módosítotok majd azon?
Nyilván módosítunk, meg finom hangolás kell. Nagyon sok esetben ugye ilyenkor satszolunk, meg ugye megpróbálunk kiindulni az elmúlt évekből. Igen, nem egyszerű. Tehát azért ilyen változó papírárak mellett, amikor ugye nálunk is mondjuk egy szórólapnak hatalmas szerepe van, vagy amikor nem látjuk, hogy alakul a médiapiac, vagy ki éppen kit fog felvásárolni, vagy mi hova integrálódik be, vagy milyen törvényi változások jönnek, és mondjuk milyen felületeket szabad lehet, vagy hogyan kell használni, vagy éppen majd kin keresztül kell foglalni. Ezek nagyon komoly kérdések ugye ilyenkor mindig. De ennek ellenére megtervezzük, tehát azért ennek ellenére megvannak nekünk a súlypontok. Megvan az, hogy mik azok a területek, amivel foglalkozunk. Hogy éppen mondjuk az online shopot, a törzsvásárlói programot, vagy éppen az árkommunikációt szeretnénk támogatni, hogy egy évben hányszor szeretnék mondjuk egy nagyobb TV-kampányt, vagy hányszor szeretnék közterületet használni, vagy mennyire megyek az online irányba, mennyire vonom be az influencereket, mennyire foglalkozok majd olyan új marketing megjelenési lehetőségekkel, amiket korábban nem csináltunk. Például, ha már itt ülünk, ugye mi is elindítottunk ilyen podcast fórumot, vagy beszélgetéseket tesztjelleggel, hosszú távon nyilván majd az is cél, hogy nekünk is legyenek hasonlók. Tehát, hogy ezeket azért jó előre közösen így 14 országra átbeszéljük és egységesítjük, az is meg, hogy milyen kampányaink lesznek. Az már minden országnak ugye nyilván a saját ország specifikus helyzete, hogy ő ezt milyen fórumon, platformon, vagy hogy tudja bemutatni. Vannak hatalmas különbségek egyébként, tehát mondjuk egy osztrák piac jóval konzervatívabb, ha így nézem, tehát ott a print jóval erősebb még a mai napig. Még mondjuk Olaszországban vagy Horvátországban nem meglepő módon, hogy az online-nak a szerepe jóval erősebb, és sokkal hatékonyabb mondjuk influencereken keresztül kommunikálni egy kampányt. Magyarországon nagyon érdekes dolog, mi végeztünk korábban egy kutatást arra vonatkozóan, honnan tájékozódnak az emberek, és bármennyire senki nem néz tévét, vagy nem érdekli az óriás plakát, az első három helyen meglepő módon az elmúlt
időben... Nem állítanám, hogy ezt mutatják a felmérések, hogy senki nem néz tévét.
Az elmúlt években még a top három helyen még mindig a tévé, a közterület, meg a kereskedőnek a saját magazinja szerepelt, tehát így igen, eléggé a megszokott módon működik, vagy hát ugye, hogy mennyire szabad mondjuk egy szórólapot elengedni, csak amiatt, mert 30%-kal nőnek az árak, papírárak, és még mellette nem beszéltünk ugye a terjesztésről, tehát ezek mind-mind befolyásolják, igen, a marketing stratégiát, meg a kommunikáció stratégiát, de ezeket kell ügyesen összehangolni. Tehát ugye, én inkább úgy fogalmaznék, hogy optimalizálni kell, tehát szerintem nem az a jó, hogyha drasztikusan valamit elvágunk és abba hagyjuk, hanem a megfelelő súlyát kell megtalálni a megfelelő kommunikációs csatornának, illetve hát ugye tudni kell hozzá, hogy mi a célom, és kit szeretnék megszólítni.
Kettő dolog ragadta meg a figyelmet abban, mint mondtál. Az egyik az a szórólap, a másik pedig a saját média csatornáknak a létrehozása, hogy egy kicsit ezekről beszélgessünk, hogy akkor tényleg az van, hogy a szórólap, amit tényleg az aljának szoktak tekinteni kommunikációs szempontból, az a ti életetekben még mindig fontos, tehát ti látjátok magatokat azt a vásárlót, aki szórólappal a kezében jön be és keresi az akciós terméket, és meg is akarjátok őt szólítani.
Na, itt egy nagyon fontos dolog. Ugye, hogy ebből indulunk ki mindig, hogy az akciós terméket keresi, de hogyha ismeritek a DM-nek az A-stratégiáját, ugye nekünk akciós termékeink valójában nincsenek, hanem nálunk ez a mindig megéri A-stratégia van. 4 hónapig él a tartósár. Ennek ellenére egyébként igen, valóban így van, hogy a vidéki városokban mai napig úgy működik, hogy kinyitják a postaládát, kiveszik ezeket a szóróanyagokat, bekarikázzák, és így mennek. Ezt elmesélésből tudjuk, hogy bekarikázott szórólapokkal érkeznek egyébként a vásárlók, és konkrétan keresnek terméket. Nyilván, hogy ez jóval erősebb mondjuk egy élelmiszerláncnál, vagy ahol heti akciók vannak. Én ennek látom egy másik oldalát is, ez pedig szerintem a márka ismertség, láthatóság, észlelés. Tehát, hogy egyáltalán ott kell lenni a többiek között, és tudni kell azt a vásárlónak, hogy igen, a DM is ott van, mint alternatíva. És nekünk azt kell bemutatni, hogy milyen szortiment szélességünk, mélységünk van. Nem feltétlenül az árral fogunk tudni versenyezni, hanem a portfólióval, vagy a termékekkel, amik ugye a polcokon kaphatók. Tehát az a fontos, hogy ezt vegye észre és lássa a vásárló. És egyébként visszamenve picit az elejére, hogy ugye beszéltünk itt válságról, háborúról, akkor is azt mondtuk, hogy ezeket tartsuk meg, mert hogy fontos, hogy szem előtt legyünk, és tudják az emberek, hogy a DM létezik, és van, és egyébként, mint alternatíva ott van nekem mindig, és nyitva vagyunk, és bemehetünk. Úgyhogy ezért is fontos az, hogy a marketing elemeket megtartsuk. Tehát megvágom a marketing stratégiát, vagy megvágom a marketing büdzsét, akkor egyszerűen nem leszek észlelhető a vásárló szemében. És korábban nem voltunk jelen ilyen erőteljesen, például a tévében sem. Lehet, hogy image az, amiről szól, és nálunk nem konkrét akciót hirdetünk, de az nagyon fontos, hogy szintén találkozzon a DM-mel, mint márkával a vásárló. Úgyhogy ezért nagyon-nagyon fontos ezeknek például a szórólapoknak is a szerepe. Tehát igen, nyilván optimalizáció alatt beszélhetünk olyanról, hogy mondjuk a nagyvárosokban hogy lehet minimalizálni, és mondjuk mennyire kell tényleg a vidéki kisvárosokban jelen lenni, és milyen alternatíva van a nagyvárosi emberek számára, vagy mondjuk Budapesten kell leszórólap, vagy nem kell, vagy őket éppen mondjuk online lapozgathatós formában, vagy egy applikáción keresztül el tudom érni, mert őt meg tudom szólítani. De mondjuk a vidéki érettebb, idősebb korosztályt nem fogom tudni megszólítani applikáción keresztül, tehát ez is nagyon fontos, hogy ismerjem a vásárlómat hozzá, hogy őt hol érem el. Saját csatornák tekintetében pedig, hát nagyon érdekes történet, nekünk nagyjából 50 különböző marketing felületünk van, amit egyébként a beszállító partnerek előszeretettel használnak. Ebben rengeteg olyan dolog szerepel, mint például a saját applikációnk, vagy éppen a saját magazinunk, vagy a saját törzsvásárlói programunknak a különböző felületeit. Tehát ez látszik, hogy ugye azért ott van egy most már közel lassan 2 milliós adatbázis. Azért az, hogy célirányzott kommunikáció van, és konkrétan a DM vásárlót szólítom meg, annak azért hatalmas értéke van a gyártók meg a beszállítók számára is.
Abban mennyire hiszel, hogy a szórólap az digitalizálható, vagy kiváltható bizonyos célcsoportokban, digitális csatornákban. Tehát, hogy van az az ember, aki régebben szórólapot fogyasztott, és most pedig egy applikációban gyakorlatilag szórólap funkcióval nézi ugyanazt a termékkínálatot, és az alapján válogat? Tehát ti látjátok ezt a csoportot magad.
Hál' Istennek van, hogy ahogy mondtam, optimalizálni kell. Nyilván, hogy mi se ugyanazzal a darabszámmal, vagy példányszámmal vagyunk már jelen a piacon, hanem ezt folyamatosan ugye alakítottuk. És hát mondjuk úgy, hogy szondáztuk a piacot, tehát hogy bizonyos területeken, bizonyos korokban, ahol az online affinitás magas, ezt kipróbáltuk, hál' Istennek azt látjuk, hogy nem veszítettük el őket, tehát továbbra is jönnek. És egyébként látjuk, tehát hogyha az applikációba elhelyezem, az, vagy a megfelelő oldalra elhelyezem ugye a weboldalamon, akkor azért nyomon tudom követni, és látom azt is mondjuk egy hőtérkép segítségével, hogy mit nézett. Úgyhogy működik. Nyilván igen, van olyan terület, ahol ezt nem fogom tudni kiváltani. Nagyon érdekes, hogy vidéki kisvárosban mondjuk, hogyha elveszem, vagy akár nagyvárosban, rögtön megjelennek az emberek az üzletbe, vagy jelennek a területi vezetők nálunk, hogy jöttek a vásárlók és jelezték, hogy nem kaptak szórólapot, vagy hogy miért szűnt meg a magazin,
akkor,
vagy éppen...
Akkor ők médiumként, vagy médiatermékként tekintenek egy picit ezekre. Igen. Tehát tartalomként gyakorlatilag.
Így van.
Ez nagyon érdekes. Ha már a tartalomnál tartunk, és említetted itt a saját csatornát, akár a saját podcastot, vagy talán egyéb típusú tartalmat is, hogy ez miért és hogyan fontos egy kereskedelmi cégnek, hogy saját tartalmat gyártson, és hogy ez tényleg konkrétan tartalomgyártáson van szó? Tehát, hogy ti mondjuk házon belül, vagy ügynökségi partnerrel is egy kérdés, effektív tartalmat gyártotok, vagy terveztek gyártani, amit túl a direkt kereskedelmi célokon akár tartalomként is fogyaszthatnak a ti felhasználóitok?
Ez konkrétan pontosan így van, tehát rengeteg olyan platformunk vagy felületünk van, aminek ez a célja. A webshopot is így vezettünk be, tehát egy content alapú webshopot szerettünk volna, hogy ne csak arról szóljon, hogy feljön a vásárló, megnézi a terméket, látja az árát, beteszi a kosárba, hanem akkor legyenek egyéb plusz funkciók a termékről, legyenek videók, ilyen do it yourself, vagy éppen ilyen how to do, vagy egyéb olyan oktató videók, ami egyébként picit többet bemutat a termékről, hogy tudom a mindennapokba használni, vagy éppen mondjuk az élelmiszerek esetében legyenek mellette receptek, vagy legyenek olyan plusz 3D-s képek, vagy egyéb kiegészítő videók a termékről, amit egyébként más platformon nem érek el. Ne a szokásos szöveg legyen elhelyezve, ezáltal ugye előrébb is fog sorozódni a termék majd kereső optimalizálás szempontjából. Tehát hogy ez tudatos lépés volt, és az is tudatos lépés volt, hogy egy content alapú shopnál legyenek fent olyan tartalmak, ami mondjuk egy kategória specifikusak. Tehát akár szépségápolás tekintetében, akár egészségvédelem tekintetében, akár női egészség témában legyenek olyan oldalak, amit azért jön fel a vásárló, hogy mondjuk egy terméket néz, de egyébként elolvasgatja, és több időt töltsön az adott oldalon. Hál' Istennek azt látjuk, hogy ez nagyon jól működik. Van egy Active Beauty magazinunk print formában, ami ugye a piacon elég régóta megtalálható, és 12 alkalommal jelenik meg, ebből kettő az, ami szülőknek szól kifejezetten, 10 pedig az év további hónapjaiban megjelenik folyamatosan, tehát havonta egyszer megjelenünk. Ennek is egyébként ez a célja, hogy a törzsvásárlói körnek biztosítsunk egy olyan lapot, ami egyébként a DM-mel összekötető tartalmakról szól. Edukatív tartalmak vannak benne, életmód, tanácsadás, szépségápolási tippek, tehát nyilván olyan dolgokról beszélgetünk, amiben hitelesek tudunk lenni, és ami releváns számukra, és ehhez kapcsolódnak még a mailingek, amik szintén ilyenek, vagy a hírlevelek, amiben szintén egyébként plusz tartalmat próbálunk elhelyezni. Ez megint csak image-építés, DM-mel egy kis kapcsolatépítés, mondhatni azt is, hogy ilyen érzelmi kötés funkciója is van.
Ezeket házon belül készítitek, vagy ügynökségi?
Nemzetközileg van rá ügynökség, de házon belül, és egyébként vannak különböző ilyen úgynevezett ilyen habok, tehát több ország összeáll, és akkor közösen dolgozunk ki tartalmakat, mindig van igényfelmérés, lehet ötletelni, hozunk közösen témákat, és azokat dolgozzuk fel, de természetesen kell hozzá ügynökség. Igen, van nemzetközi ügynökségünk, akivel ezt
készítjük. És ez tud működni nemzetközi szinten? Tehát összemérhetőek igényeikben, vagy tartalomfogyasztási igényeikben, vagy tematikájában ezek a piacok? Szóval hát mennyire kell lokalizálni ezeket igazából erre vagyok?
Kell, de hál' Istennek egyébként minimálisan. Tehát, hogy mondjuk specifikusan mondjuk, amikor utazás témáról van szó, akkor nyilván olyanokat kínálunk itt Magyarországon, olyan témákat hozunk be, vagy olyan példákat hozunk be, ami egyébként Magyarországon is releváns. De ugyanaz igaz a termékkörök tekintetében is, tehát hogy Magyarországon releváns témáról beszélgetünk velük. De az, hogy mondjuk a női egészség témában be kell beszélgetni valamiről, akkor ugye ezt azért jól előre felmértük, hogy melyik országban releváns az adott kérdés, és úgy kezdünk el foglalkozni ezzel a témával.
Egyébként általában a DM működésére mennyire jellemző a centralizáltság, és mennyi szerepe van a lokális vagy helyi országoknak?
Nagyon átalakult az elmúlt években. Egyre inkább lehet azt mondani, hogy centralizált, vagy központosított, de ez nem a szó rossz értelmében, tehát ez nem arról szól, hogy kintről mindent megkapunk, és akkor mit végrehajtunk, hanem ott megfordítanám, hogy inkább az van, hogy a különböző tapasztalatokat megosztva, vagy a különböző témákat, hogy bizonyos ország lehet, hogy jobban beleásta magát, és mondjuk egy jó példát meg tud osztani a többiekkel, vagy alulról jövő kezdeményezéseknek is teret adnak. Nyilván a nagyobb hordájú éves jellegű nagy kampányok azok, ugye mondjuk így, hogy kintről dőlnek el, vagy Ausztria briefeli először ugye az ügynökséget, de utána azt helyi viszonyokra szabjuk.
Mennyire változott az ügynökségekkel való viszonyatok, vagy a feléjük való elvárásotok az elmúlt időszakban? Akár a Covid időszak miatt, akár az egymás követő válságok miatt. Tehát, hogy helyes-e az a feltételezés, amit én gondolok, hogy tök más szempontok alapján választotok, mint mondjuk 5-8 évvel ezelőtt?
Ez is egy nagyon érdekes kérdés. Ugye, ahogy mondtam, hogy nemzetközileg működünk együtt, nekünk rengeteg nemzetközi ügynökségünk van, tehát nem is feltétlenül hazai ügynökségekkel dolgozunk. Erre rengeteg példát tudnék hozni elmúlt időszakból, még akár csak médiaügynökség tekintetében is, hogy hiába volt az adott médiaügynökség itt Magyarországon, mi csak a bécsi központtal beszélhettünk német nyelven. Azért ez változik, meg most már azért
ez minden ország.
Részben jó, részben nem. Nyilván, hogyha onnan nézem a dolgot, akkor ugye persze, ha van egy tulajdonosi elvárás, akkor nyilván én is azt várnám el, hogy a DM logó meg a DM kampány ugyanúgy nézzen ki Magyarországon is, meg Olaszországban is, és ne színezzék át, meg rajzolják át, meg találjanak ki neki más formát. Ez teljesen érthető. Azért olyan nagyon kreatív marketingeseket, amikor felveszünk, vagy van, aki ügynökségi oldalról jött, és azt várja, hogy majd itt kampányokon kell ötletelni, azért neki idő kell, mire aklimatizálódik, és megérti azt, hogy a picit másról szól egy ilyen kereskedő cégnél a marketing. Az a része nagyon jó, igen, hogy azért egységben az erő, tehát hogy több országnak a tapasztalatait szépen össze lehet hangolni, és azért helyi szintre húzni úgy, hogy országspecifikus legyen az adott kampány. Ügynökségekkel kapcsolatosan pedig az észrevételem, hogy ugye azért voltak itt rengeteg olyan dolog, ami átalakította a piacot, és hogy aki rugalmas volt, gyors volt, és gyorsan tudott alkalmazkodni, azok tudnak szerintem fennmaradni. És ez nagyon fontos szerintem, hogy figyelni kell a megbízónak az igényeit. Tehát, hogyha ő nagyon ragaszkodik az ő saját ötletéhez, saját arculatához, vagy éppen mondjuk az abszolút nem megvalósítható, amit hoz, és nem lehet beépíteni a mi mindennapjainkba, akkor azt el kell tudni fogadni. Azért erre nekem is voltak így példányom, hogy egy brief kapcsán akkor ők nagyon ragaszkodtak, hogy szerintük jó, hát nyilván, mivel mi vagyunk a megbízók, akkor azt kellett mondani, hogy semmi probléma, akkor megcsináljuk mással. Tehát azért vannak erre is példák, de azt látom, hogy ezt egyre többen kezdik érteni, meg látni, hogy mondjuk a nagy kereskedők esetében, sőt most már nagy gyártók esetében is azért ezek nemzetközi irányok, amiket mondjuk honosítani kell, vagy helyi szintre kell szabni, és ebbe tudnak kreatívak lenni.
De gyakran mondasz nemet az ügynökségeiteknek?
Kénytelenek vagyunk. Tehát nagyon sok esetben most már eljutunk oda, hogyha érkezik hozzánk valami megkeresés, akkor meg kell írnunk, hogy köszönjük szépen, de nem beilleszthető a stratégiába, vagy most nincs ilyen jellegű munka, vagy nincs erre most szükség. Vagy ha elküldünk valamit, és mondjuk nyilván nálunk is vannak ugye briefek, meg vannak tenderek, akkor van, akit rögtön ki kell zárnunk, amiatt, mert mondjuk az arculatba egyáltalán nem illeszkedik, vagy a vállalati filozófiához nem illik az, amit ők hoztak ötletként.
És ők gyakran mondanak nektek nemet?
Ilyenre azért nem sűrűn van példa. Nyilván azért volt.
Tehát, többször
aki,
kéne?
Aki azért szakmailag azt mondta, hogy igen, érti, amit mi szeretnénk, de hogy ez nem kivitelezhető, vagy higgyük el, ha az kivitelezve lesz abban a formában, hogy mi szeretnénk, akkor az nem fog jól elsülni, vagy ő azt úgy abban a formában nem vállalja be, és nem csinálja meg. Én szerintem az a jó, hogyha nyíltan kommunikálunk.
De ez bírod, hogyha megmondja, hogy megmondják?
Én mindig ebben hittem, hogyha nyílt kommunikáció van, tehát ha utalgatnak, meg így félszavakból próbálunk erre így utalni, azt kevésbé értjük. Persze nehéz, tehát azért azt nagyon nehéz megemészteni, amikor azt mondják, hogy már pedig ezt így nem. De igen, ezt meg kell tanulni, meg el kell tudni fogadni, hogy lehet, hogy egy külső szakértő ezt jobban látja, vagy ő ismeri jobban azt a piacot, vagy azt a területet.
Azok alapján, amit korábban mondtál, a részben az kereskedelmi rendszeretek fölépítéséről, részben pedig az egyéb kommunikációs tevékenységekről, úgy tűnik nekem, hogy valószínűleg elég komolyan kiépült az adatalapú stratégiátok az elmúlt évben. Ez mekkora szerepet játszik jelen pillanatok, hogy álltok ebben, mennyire adatalapú a kommunikációtok, és mennyire fog ez ebbe az irányba menni még?
Egyre inkább. 2009-ben indult el ez a program, pont egyébként ugye ott a nagy gazdasági válságnál. Arra is emlékszem a mai napig így nagyon tisztán, hogy bent ültünk az irodában, és beszélgettünk a felső vezetéssel, hogy mennyire szabad ezzel elindulni, vagy nem szabad ezzel elindulni, és hogy akkor pont azt mondták az akkori vezetőség, hogy már pedig el kell indulni, mert ebbe van most a potenciál, és tényleg ebbe volt a potenciál. Tehát, hogy akkor akiket magunkhoz kötöttünk, vagy akkor akik itt lojális DM vásárlók lettek, azok a mai napig hozzánk járnak.
Tehát 2009-ben kezdtétek el a hűségprogramotokat, igen, ezt értjük itt alatt.
Így van. Ugye azért ezt több részre lehet bontani. Tehát az első időszak arról szólt, hogy toborozzunk törzsvásárlókat. Ott nem arról szólt, hogy meg akarjuk tanítani rögtön a rendszert, hogy működik, az egy későbbi fázis. Első pillanatban legyen minél több regisztráció. Kezdjék el legyen minél több embernél ott a kártya, gyűjtsék a pontokat, aztán majd lesz valami. Aztán nyilván, amikor már voltak adatok, azért el kell tenni egy 3-4 hónapnak, akkor már látunk vásárlási szokást, adatot, ki hányszor jön be, milyen terméket vesz, mekkora az átlagos kosárérték, mit mivel vásárolnak, akkor már el lehetett kezdeni ezzel azért foglalkozni, de nyilván 10 évvel ezelőtt nem úgy küldtünk ki egy hírlevelet, mint ahogy most küldjük, vagy nem volt ennyire automatizálva, vagy nem volt ennyire fontos szerepe mondjuk így a DM életében, mert akkor ugye nyilván a klasszikus marketing elemek működtek ugye sokkal jobban. Most már azt látjuk, hogy adatvezérelt lett a marketing, tehát sokkal inkább megyünk arra, hogy személyre szabott kedvezmények, meg kell, hogy legyenek a megfelelő personák, vagy célcsoportok, tehát ez is tényleg személyre szabva, hogy oké, rendben van, hogy van ilyen célcsoport, aki ugye szépséget vásárol, de abban is legyen meg a Young Beauty, az Aged Beauty, azon belül ki az, aki a natúrtermékeket vásárolja, ki az, aki kifejezetten a beauty-n belül csak mondjuk a sminktermékeket vásárolja, és mit értünk egyébként szépség alatt, mert ugye most már rengeteg kapszula, meg ilyen olyan bogyó kapható, meg mondjuk ide tartozik a hajápolás, vagy nem ide tartozik, tehát ugye ez mind ennek a része, akkor ugye félficiál csoporttal mennyire szabad külön foglalkozni, vagy nem szabad. Egyébként azt látjuk mai napig így a vásárlói adatok alapján, hogy az 5%-a törzsvásárlóknak férfi, jóval több férfi jár be egyébként és költ és vásárol, csak valószínű, hogy az a feleségének a nevén van, vagy a barátnőjének, vagy családtagjának a nevén van a kártya.
Egy család és egy kártya, ugye? És akkor...
Egy család több kártya, de egy fő kártya és társkártya, tehát ugye ez nagyon jól működik már ez a rendszer. Azt is látjuk, hogy azért minden második vásárlásnál használják az emberek a kártyát. Nyilván a kártyás átlagvásárlás az magasabb, mint a normál átlagvásárlás. Ez meg nekünk nagyon jó, mert ebből rengeteg adatunk van. Aztán jött a következő lépcső, amikor megtanítottuk őket arra, hogy mit is érnek ezek a pontok, amiket gyűjtöttek, tehát hogy olyan tudják ezeket beváltani, vagy hogyan jelent ez nekik kedvezményt. És aztán ugye átalakult a program évek során, akkor új adatbázis kezelő került mögé, akkor ugye itt volt egy adatvédelmi törvényváltozás, akkor ugye ezt az egész programot ennek megfelelően akkor újra kellett húzni. Hát most meg ott tartunk, igen, hogy több lépcsőbe kommunikálunk. Tehát az újaknak még azt kell megtanítani, hogy hogyan tudnak csatlakozni. A következő lépcső az, hogy hogyan tudja megsokszorozni a pontokat, vagy ezeket a kedvezményeket érvényesíteni, és a végén meg ott tartunk, hogy hogyan tudja ezeket a pontokat beváltani, tehát hogy éri meg neki a DM-be hosszú távon vásárolni.
Vannak még újak egyébként? Tehát, hogy ez...
Mindig vannak újak. Mindig vannak újak. Nyilván, hogy ekkora számnál már, hogyha azt nézem, hogy mennyi az új, akkor elenyészűnek tűnik, de ez egy nagyon fontos része mindig, hogy mindig kell új vásárlókat toborozni, és mindig van, aki lemorzsolódik. Egyébként van egy második része, ugye, amióta az online shop elindult, ott megint csak van egy újabb adatbázisunk az online vásárlókról és online vásárlási szokásokról. És ami nagyon érdekes még, hogy van, akinek ez a két kontó össze van kötve, és látjuk azt, hogy aki törzsvásárló és online vásárol, az hogy vásárol offline, meg hogy egyébként mondjuk lehet, hogy aki offline törzsvásárló, az nem biztos, hogy online is vásárol. Ja, itt is vannak azért hatalmas különbségek.
Itt mennyire tudtok innovatívak lenni ajánlattevésbe? Tehát itt mennyi szabadságotok van abban, hogy egészen akár vadkom, nyilván ez tesztelés, nem hogy hol mi működik, legalábbis én úgy képzelem, tehát hogy meg kell nézni.
Abszolút
van. Ezt a termékcsoportot vásárolja, az akár valami egész vad kombinációval vásárolna abból.
Sőt, hát rengeteg eltérés van ország és ország között. Tehát hogy mondjuk, hogyha a kategóriákat nézem, éppen mondjuk Ausztriában lehet, hogy egy állateledelnek, meg a kisállattartásnak jóval nagyobb hagyománya, meg szerepe van. Még mondjuk Magyarországon éppen az étrendkiegészítők, meg a vitaminok működnek jól, és Horvátországban meg megint egy harmadik kategória, ami erős lesz, vagy éppen mondjuk a keleti régióban jóval erősebb mondjuk a smink, mint mondjuk nálunk. Vagy mennyivel konzervatív vagy egy osztrák gondolkodás, és mennyivel erősebb meg vadabb színeket listázunk mi be a magyarországi DM-be.
De akkor ebben akkor van ebben lokális abszolút szabadságotok.
Abszolút. Vagy hogy milyen szerepet töltenek be egyes ünnepek, tehát mondjuk egy nőnap, vagy egy gyereknap, vagy egy anyák napja, vagy egy nem tudom én a vízvilágnapja, tehát hogy itt rengeteg dologról lehetne beszélgetni. Ebben természetesen ugye mindenkinek a saját szerepe megvan, és a saját iránya megvan, hogy ki mit helyez előtérbe.
Gyakorlatilag minden ilyen beszélgetésbe előkerül a tényleg unalomig koptatott fenntarthatóság szó. Nyilván a ti életetekben is rendkívül fontos szerepe van a fenntarthatóságnak. Hogyan lehet ez a fogalomhoz úgy közelíteni 2024-ben, hogy hogy ne egy kiüresedett és kiüresített valamivel találkozunk, hanem hogy egyáltalán lehet-e? Ez milyen megoldási javaslata van erre egy olyan cégnek, aki valóban tégelyeket meg flakonokat árul többek között, tehát minden bizonyan nálatok valóban szerepe van annak, hogy ez fenntarthatóan történjen. Szóval mit kezdtek ezzel a szerintem kicsit kommunikációs csapdával.
Hát erről rengeteget lehetne beszélgetni. Nagyon sok mindent csinálunk. Tehát, hogy tényleg rengeteg különböző megoldás van. Itt fenntartatóság alatt beszélgethetünk ugye a központnak a működéséről, a raktárnak a működéséről, a egészen odáig, hogy mondjuk most elmegyünk oda, hogy mondjuk a alternatív energiahordozók, vagy éppen a napenergia, vagy a napelemeknek a használata az irodaépületekben, vagy éppen már az új üzletek ugye úgy vannak kialakítva, hogy alternatív energiákat használunk, vagy éppen mondjuk az etikettek kihelyezés az üzletekben, hogyha a termékkörről beszélgetünk, hogy zöld etikett van 2600 termék előtt, ami ugye pont segíti a tájékozódást a vásárlónak, és hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni a beszállítóknak, meg a termékeknek, hogy ez az etikett kikerülhessen a termék elé, vagy az utántöltő automata, ami szintén kikerült ugye jó pár üzletbe, és tesztjelleggel elindítottuk, és hatalmas sikere volt, és ugye folyamatosan bővítjük, és alternatívát kínál. Szinte minden kategóriában megtalálhatók ugye a bio, az öko és a natúrtermékek, tehát ez is...
Ez is rögtön egy... mennyit tettetek ki?
Az első évben 24-et sikerült kiheznünk, és az a cél, hogy ezt folyamatosan bővítjük ugyanilyen számmal, tehát évről évre duplázzuk ennek a számát. Hát azért itt is nagyon komoly előírásoknak kell megfelelni, és hatalmas a helyigény, azért azt be kell vallani. Tehát itt több méterről beszélünk, amit ugye normál folyóméterből veszünk el ennek a céljára, és ugye azért azt is látni kell ehhez nekünk a háttérben, hogy hol van erre megfelelő kereslet, tehát hogy hol nyitott arra a vásárló, hogy ő tényleg valóban majd ugyanazt a flakont kimosva, tisztítva visszaviszi, és akkor majd behelyezi a gépbe, és akkor abba fog utántölteni, meg azért ugye nem minden kategóriában elérhető még ez, hanem elsősorban öblítő tisztítószerekről beszélünk, később aztán majd jönnek ugye a finom kozmetikák, tehát ugye ez is egy érdekes kérdéskör, de egészen odáig, hogy ugye a társadalmi felelősségvállalás kampányok, vagy éppen mondjuk nekünk ugye így hívjuk őket, hogy lohasz célcsoport, akiket ugye megfelelő tartalommal tudunk kiszolgálni, meg hát nekik küldjük ki a számukra releváns leveleket. De például elgondoltuk azt is, hogy amik marketing elemeink maradtak, azokat FSC papírra nyomjuk ki, tehát ugye a fenntartató erdőgazdálkodásból származó papírokról beszélünk. Tehát ha már beszélünk róla, akkor már tényleg olyan tevékenységünk legyen, ami mindenféle tekintetben megfelel ezeknek a kritériumoknak. Vannak különböző ökoprojektjeink, vagy zöld projektjeink, vagy átszíneztük ugye a Black Friday-t, amikor mindenki ugye 50%-os akciókat hirdet, akkor mi azt mondtuk, hogy az offline és az online kereskedelem aznap befolyó teljes bevételét felkínáljuk valamilyen zöld projektre, és akkor közösen kiválasztottunk egy projektet, és nagyjából 30 millió forint gyűlt össze, amit ennek a projektnek a megvalósítására tudtunk fordítani. Egyébként a mindig megéri stratégiánk is ezt támogatja, tehát hogy pont, hogy nem a nagy bevásárlás, meg a minél többet vegyek valamiből, hanem vegyek meg annyit, amennyire szükségem van, és mivel garantáltan 4 hónapig tartós áron van az a termék, akkor majd következő hónapban, meg az azt követő hónapban megint bemegyek azért az 1 vagy 2 tusfürdő, és megveszem, és ne egyszerre vegyem meg a 15 darabot, mert fél áron van, és akkor utána egyébként meg lehet, hogy nem is megyek üzletbe, de otthon meg felhalmoztam. Vagy éppen akkor nem hagyom ott a terméket a polcon jó áron annak, aki egyébként meg nem tehetné meg, hogy 15-öt vegyem belőle rögtön. Tehát ez is egy érdekes játék. Szóval azért rengeteg ilyen dolog van, és akkor mellette ugyanúgy bejönnek ugye az edukatív tartalmak. Egyébként nekünk van egy Facebook csoportunk, egy kezd kicsiben csoport, ami pont erről szól, hogy a fenntartatóság meg ugye környezetvédelem, akkor egymással beszélgetnek, hogy kinek milyen megoldásai vannak, vagy éppen mondjuk ez hogy köthető
a élethez. És sokan vannak ebben a csoportban?
Hát sokan, több tízezren vannak ebben a csoportban is, ami az fontos, hogy nem mi akarjuk megmondani nekik a tutit, mi csak ilyen moderátor szerepet töltünk be, és hagyjuk őket érvényesülni. Nyilván, amikor nem való, meg nem megfelelő tartalom kerül be, akkor azért ezt próbáljuk moderálni, de ugye itt megint csak a példamutatás az, ami szerintem fontos, és képbe jön ennél a kérdéskörnél.
Ezeket azért csináljátok, mert egy rendes cégnek ezt csinálni kell, és ez az elvárás, vagy tesztelitek azt, hogy erre tényleg fogékony a magyar közönség, tehát hogy ez érdekli az embereket?
Érdekli egyébként, nagyon érdekes, és én azt látom, hogy a fiatalabb célcsoportot még jobban érdekli.
Hát, tehát hogy a fiatalokat...
Ők nyitottabbak erre, és egyre inkább foglalkoztatja őket a jövő, hogy mi lesz velük, meg hogyan lehet fenntarthatóan működni. Egyébként nagyon érdekesnek megjelent egy új fogalom a köztudatban és a mindennapokban, amit hát szépen magyarra fordítva a jövőképességnek lehet hívni. Tehát, hogy már nem is arról beszélünk, hogy mennyire fenntartható, hanem hogy mennyire jövőképes az adott termék, vagy az adott tevékenység, amit folytatunk. És legyen az egy CSR tevékenység, vagy kommunikáció, vagy egyébként vannak ilyen belső heteink is, tehát amikor ilyen belső kommunikációban van ilyen érzékenyítő workshopok, meg különböző ilyen tudásanyagokat teszünk közzé belső felületen, ahol tanítjuk a munkatársainkat, hogy hogyan tudnak ők megfelelő módon kommunikálni akár üzletben a vásárlókkal, vagy hogyan tudnak ők megfelelő alternatívát kínálni.
A munkatársak között ott sok a fiatal? Mennyire jelent gondot az utánpótlás?
Abszolút nem. Tehát abszolút fiatalos cég. Én marketing területen teljes mértékben tudok támaszkodni arra, hogyha gyakornokot keresünk, és ő megfelelő, és valamiért úgy alakul, hogy szükségünk van plusz emberre, jó esetben azért, mert bővül az osztály, megint csak jó esetben azért, mert mondjuk valaki elmegy szülni, és akkor őt kell pótolni, akkor általában mindig a nálunk fél évet eltöltött gyakornoknak szoktuk ezeket a lehetőségeket felkínáltatni. Nekünk ez nagyon-nagyon szépen bevált, hogy jönnek a fiatalok egyetemekről, és képzik magukat, tanulnak, és utána ott maradnak nálunk.
És üzletekben?
Üzletekben szintén van hasonló programunk, tehát ott is ilyen kereskedelmi szakos diákok is vannak, és azért hát büszkén mondhatom, hogy a DM-nek jó híre van a piacon, mint munkáltatói márka, és tényleg megbecsüljük a munkavállalókat, úgyhogy hál' Istennek azért nagy problémánk nincs.
Ha kommunikáció szempontból beszélünk a fiatalokról, ott mennyire tudtak meg mertek nyitottak lenni? Arra gondolok, hogy mennyire gyorsan kezdetek új dolgokkal valamit, kezdtek el influencerekkel dolgozni, fölmenni a TikTokra, és elkezdeni használni bármit, amit kitermel magából a kommunikációs.
Nyitottak vagyunk, de óvatosan. Tehát egy TikTok esetében most indultunk el ősszel a TikTokon, 3 éve vizsgálgatjuk a csatornát. Azért ugye a DM-nek az image meg a DM, mint márka, nem ez a vicces típusú márka, aki majd a TikTokon vicces videókat gyárt, hanem ezt is át kellett gondolni, hogy akkor ott mi mivel jelenjünk meg.
És a nem vicces videók mellett döntöttek.
Na, a nem vicces, de kicsit könnyedebb, mint egyébként az általános kommunikációnk. Azért ugye azt is látni kell, hogy a DM sok esetben nagyon sok felületen magázódik. Tehát, hogyha megnézitek, akkor ugye pont nem ez a stílus van, ami a közösségi médiában nyilván mi is egyetegeződünk. De ott is inkább ebbe az irányba mentünk, hogy edukatív tartalmak legyenek, meg termékfókuszú videók.
Mennyivel egyszerűbb ez más nyelveken, ugye?
Igen. Igen, úgyhogy nyitottunk, elindultunk, nagyon szeretik, rengetegen követik. Hát persze sokkal könnyedebb, meg lazább stílusban van, tehát mondjuk így termékajánlás, vagy új termék bemutatása, vagy mondjuk tényleg ilyen praktikák, mindennapos dolgoknak a bemutatása DM termékekkel összekötve, termékfókuszú egyébként a történet. Jól működik.
És ezzel foglalkozik ügynökség, vagy ezt bemeritek vállalni, hogy házon belül?
Hát nyilván ügynökséggel közösen csináljuk ezt, tehát ez kell egy olyan ügynökség, aki ugye magát a felületet is ismeri. Egyébként minden egyes területre, meg felületre nekünk központilag is van egy nemzetközi csapat, akikkel ugye ez a különböző ilyen megosztás, tapasztalatmegosztás az működik, és egyébként a TikTok is így indult, hogy 2 országba teszteltük, hogy ott mit szólnak hozzá, hogy működik, és utána terjesztettük ki a többi országra. Volt egy hatalmas nagy workshop egyébként Csehországba ez szervezve, és hivatalosan onnan bejelentkezve indult el a magyarországi csatorna.
És volt negatív tapasztalat? Tehát volt olyan, amire azt mondtátok, hogy na, ez soha többet?
Egyelőre még nem. Egyelőre még nem. Nyilván azért persze, ugye a kommunikáció tekintetében igen, válságkommunikáció is van, amikor ugye meglovagolnak egy témát, és arról azért szeretnek ugye sokat beszélni, vagy akkor azért vannak azok a típusú emberek, hogy valami rosszat olvasott az adott márkáról, és akkor minden egyes platformon, minden egyes poszthoz oda kommenteli, meg oda teszi a véleményét sokszor ugye arc nélkül, ezt is szerintem megfelelő módon tudni kell minden márkának kezelni.
Ha már az új dolgokról beszélünk, akkor a másik ilyen megkerülhetetlen téma mostanában minden ilyen fórumon az a mesterséges intelligencia. Használjátok? Nem használjátok? Hogy álltok ezt? Tehát még a napi munkába előkerül a ChatGPT?
Most már igen. Tehát most már abszolút. Azért korábban erről picit óvatosabban nyilatkoztunk, meg azt mondtuk, hogy nem. Meg el nem tudjuk azt képzelni, hogy majd egyébként tényleg egy automata hang fog beszélgetni mondjuk akár ügyfélszolgálati fronton is a vásárlóval.
Ezt nem tudjátok elképzelni?
Most már el tudom képzelni, korábban nem tudtam, de egyébként nagyon óvatosan kell ezzel bánni, mert ő azért folyamatosan okosítja magát, megtanul, és azért hallottam arra is példát, hogy van, hogy mondjuk saját magával szembe megy, meg a vásárlóknak ellentmond. Bizonyos keretek között fog tudni működni a történet. Egyébként rengeteg területen, tehát mondjuk már pont ügyfélszolgálati fronton is van már segítségünk, tehát ugye mondjuk a írásbeli válaszokat, meg automatizált válaszokat már elő tudják ugye ezek a dolgok készíteni, azért ezeket még le kell ellenőrizni, meg kell nézni. Amiben mi hiszünk egyébként pont az, hogy az élő ember ott van a vonal túloldalán, és hogy tényleg egy élő emberrel tudnak beszélgetni, annak egyébként ugye hatalmas nagy image-építő szerepe van. Tehát, hogy azért szerintem mindenki tapasztalja, hogy milyen az, amikor egy automatával beszél, és nem értjük egymást. Igen, helyén kell kezelni ezt a dolgot is. Persze, amiben rengeteg segítséget fog tudni nyújtani, ezek pont ezek az automatizmusok, amiket ugye elő tud készíteni döntések kapcsán, vagy mondjuk feladatok kapcsán, vagy mondjuk pont az ilyenben, mint szelekció, meg különböző célcsoportok kiválasztása, vagy mondjuk ilyen hírleveleknek a szerkesztése, ebben rengeteget fog tudni segíteni.
És az üzletekben hogy fog kinézni ez az embergép viszony, hogy lesz olyan, hogy nem lesz pénztáros a DM-ben?
Na hát ez nagyon jó kérdés, ezt rengetegszer megkapjuk. Igen, tehát egy konferencián is ültem ezzel kapcsolatosan, hogy arról beszélgettünk, hogy félnek-e tőle, hogy majd elveszítik a munkát? Igen, félnek, és hogy te közvetlenül érintett leszel-e? Nem. Tehát, hogy most például még mindenki...
Ti féltek-e attól, hogy az veszélyt jelent? Én inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy nincs ott a DM-ben a pénztáros, aki segítséget nyújt.
Olyan nem lesz. Tehát, hogy én pont erre mondom azt, hogy ez ugyanolyan, mint a szórólap. Hogy arról is beszélgetünk 10-15 éve, hogy majd nem lesz szórólap, és majd helyette majd online megnéznek mindent. Azért szerintem ez egy hosszabb dolog. Tehát ez nem úgy fog működni, hogy 260 üzletbe a 2500 dolgozót elküldjük, és akkor majd holnaptól akkor majd a robotok majd mindent megcsinálnak helyettünk. Ez biztos, hogy nem lesz ilyen meg automatizált kasszák. Igen, biztos, hogy lesznek erre próbálkozások, meg lesz egy-két ilyen üzletünk, de azért nagy többségében az a cél, hogy megtartjuk a jelenlegi munkaerőt. Egyébként raktárkitnétében ugyanúgy előmerül, vagy felmerülhet ez a kérdés, hogy akkor ugye automatizáltan majd ők szedik meg komisiózzák a terméket, tehát szerintem ez is...
És előbb lesz a raktárokban, mint a boltokban?
Ezt nem merem így töredelmesen kijelenteni. Van opció mind a kettőben, meg ráció.
Mi szerinted a általánosságban a kommunikációs iparnak a legnagyobb kihívása vagy feladata most így egy kis jóslása előrefele? Szóval mi a ti legnagyobb problémátok?
Hát ez mindig nagyon jó kérdés, hogy melyik évben éppen mit látunk problémának, vagy éppen az problémának látjuk. Én ezeket inkább kihívásoknak szoktam tekinteni.
Nevezzük annak.
Ugye korábbi években a legnagyobb kihívás az a tervezés volt, mert ugye nem láttuk, hogy mi vár ránk. Tehát, hogy mindig, amikor azt hittük, hogy jó, akkor most már előre, akkor mindig jött valami, ami kettőt lépjünk vissza, és akkor kezdjük újra, vagy akkor megterveztünk valamit, és akkor az mégse lesz jó, mert mondjuk, amikor arról beszéltünk, hogy gyerünk, csináljuk, együtt találkozzunk, nem tudom én, akkor ugye pont nem lehetett együtt lenni, meg találkozni, meg közösen, és akkor egy kampányt újra kellett tervezni. Aztán a következő évben, hogy itt a nagy válság, meg ugye az árak, hogy elszálltak, akkor ott ugye az a probléma volt, hogy megterveztünk valamit, de nem láttuk, hogy majd mennyi lesz kivitelezhető, meg rentábilis, meg belefér majd az éves büdzsénkbe. Aztán utána azt láttuk, hogy hál' Istennek, hogy mégis jobban alakul az év, mint ahogy terveztük, és akkor azért kellett újra tervezni, meg akkor úgymond értelmesen elkölteni azt a keretet, amit kapunk, és hogy valóban olyan felületekre használjuk, ahol tényleg van értelme valamit kitenni, és valóban találkozik vele a vevő. Én szerintem ez lesz a nagy kihívás majd, hogy tudunk majd úgy tudatosan tervezni marketing fronton, kommunikáció fronton, hogy az megállja a helyét mondjuk egy fél év múlva, vagy egy év múlva. Tehát én szerintem így az a kényelem, ami korábban megvolt, hogy akár összerakok egy évet, és akkor a terv mentén megyek, az nem fog működni.
De pont ezt mondok, hogy szerinted ez lesz ilyen? Mert valószínűleg ez eltűnt.
Szerintem nem, de mi ezt egyébként szeretjük. Tehát nekünk az pont jó, hogyha van egy kis rugalmasság, és pont jó az, hogyha nem vagyunk kiszámíthatóak, meg nem tudja a vevő előre, hogy mi fog történni majd két hét múlva. Tehát, hogy amikor már tényleg az van, hogy ő előre tudja, hogy akkor most csütörtökön majd akcióváltás van, majd ekkor megyek ide, akkor oda jön a karácsony, jönnek a ilyen napok, olyan napok, shopping napok. Ehhez képest azért kell egy kis meglepetés mondjuk promóciós mechanizmusba is. Meg hát szerintem kommunikációba is. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy folyamatosan meg tudjon egy márka újulni. És veszekessen olyan témákat, amivel mondjuk nem biztos, hogy korábban mertünk foglalkozni, tehát hogy kinyitni az emberek szemét, vagy felhívni az emberek szemét problémákra. Hát mondjuk a tavalyi évben hoztunk be pont egy ilyen női egészség kampányt, ami picit olyan tabu téma. Tehát azért valljuk be őszintén, hogy igen, persze azért igen, tudjuk, hogy van menstruációs szegénység, meg nem tudom én, de hogy azért úgy nem beszélünk róla, és hát ugye a DM, ahol a 95%-a a vásárlóknak nő, meg a célcsoportnak nő, miért ne foglalkozna ezzel a témával, hogy egyébként ugye intim higiéniai termékeket is árul, meg abszolút hiteles tud lenni ebben a témában, és mondjuk talán megfelelő szakembereket is tudunk, meg beszállító partnerek esetében is tudunk megfelelő együttműködő partner találni ehhez, és mondjuk miért ne keressünk meg olyan célcsoportot, ahol igenis ez probléma, és ezzel a témával foglalkozzunk. Vagy ugyanígy mondjuk, ugye igen, persze, AB státuszú 30 pluszos nő az elsődrendű célcsoportunk. Ja, csak 30 éve a piacon vagyunk, és azért ugye az akkori 30 évesek azok már 60 pluszosok, és őket más témák érintik, és velük máshol kell beszélni, és akkor arról is merjünk nyíltan beszélni. Itt is volt együttműködésünk például influencer vonalon olyannal, aki erről hitelesen tud beszélni, vagy szerveztünk olyan edukációs napokat, ahol erre ezzel a célcsoporttal tudtunk találkozni valakin keresztül, és nekik átadni a megfelelő üzenetet, vagy éppen mondjuk elindítottunk egy szűrőbuszt az országban, és azt láttuk, hogy hatalmas erre az igény. És rengeteg embert szűrtünk ki olyan problémákkal, ami lehet, hogy neked meg nekem mondjuk teljesen alap, hogy évente egyszer elmegyünk szűrővizsgálatra, vagy megnézik a vérnyomásomat, meg a vércukorszintemet. Találkoztunk olyan emberrel, akinek 15 éve nem mérték a vérnyomását, és ott kiderült, hogy rohadt magas a vérnyomása, és igenis ezzel a témával foglalkozni kell. Tehát így merjünk egy picit ilyen dolgokba beleállni, meg foglalkozni vele.
Itt lehet, hogy akkor nem csak életkorban, hanem az AB státuszt is kinyitjátok, és pont olyan témákat említettél, ahol véletlenül nyílik ez inkább a CD-i.
Ki van ez nyitva, mert ugye nyilván, amikor arról beszélgetünk, hogy célcsoportok, vagy ahogy ugye mondtam ezeket a perszónákat, ott is van ilyen célcsoportunk, vagy ugye nem csak a nagyvárosban élő, magas jövedelemmel rendelkező az, aki a DM-be vásárol, hanem azért ugye itt az árérzékenyek is ott vannak ugyanúgy.
Ugye említetted az elején, és ott akartam is kérdezni, csak akkor, ha nem tettem fel ezt a kérdést, hogy mind a szórólap és a nagyon személyre szabott média megoldások, mind pedig ez a nagyon magasra lőtt biotermékek, és közben az árérzékenyeknek szóló termékek azt mutatják, hogy talán minden irányban.
Hát szerintem pont ez a titka, meg ez a fontos, igen, hogy megfelelő embereket megfelelő helyen, megfelelő időben szólítsuk meg. Most ez ilyen elcsépelt duma, de hogy tényleg erről van szó, hogy igen, tehát hogy én mondjuk hiába küldöm ki a vidéki 60 éves Marika néninek a legújabb biotermékeinket, hogy ő arra nem nyitott, és őt mondjuk az alapvető dolgok érintik, mert mondjuk a tusfürdőt kell megvenni, meg a nem tudom én fogkrémet kell megvenni, és mondjuk a nyugdíjából nem biztos, hogy neki a kiemelt új trendi termék lesz a fontos, hanem hogy ez lesz a fontos, és ő ezt szeretné, vagy erről szeretné tájékozódni, ezeket a termékeket alapvetően egyébként egy nagyon jó áron tudja megvenni.
Amikor terveztek, és amikor zajlik ez a stratégiai tervezés, akkor mennyire figyelitek közelről azt, hogy a konkurencia mit csinál?
Hát, ha őszinte akarok lenni, akkor saját magunkra figyelünk. Nyilván tisztában vagyunk a piaccal, tudjuk, hogy kik a szereplők, meg tudjuk, hogy ki mit milyen formában és hogy tesz, de saját magunkra összpontosítunk, és saját magunknak a céljait tartjuk szem előtt.
Tehát nem foglalkoztok azzal, hogy ott...
Az elmúlt évek talán inkább azt mutatják, hogy ők többet foglalkoznak velünk, ha mondhatom így. Tehát hogy próbálunk igen trendalakítók lenni ilyen tekintetben is, hogy a saját kampányainkra összpontosítunk, és nem azért csinálunk egy kampányt, mert más megcsinálta, hanem azért, mert egyébként ez nekünk a céljainkhoz jól illeszkedik.
Oké, záró kérdés. Gyorsan elrepült az idő. Olvasom egy interjút, ahol azt nyilatkoztad, hogy havonta 200 kilométert futsz. Főleg nekem, aki szerintem életében összesen nem futott 200 kilométert, egy rémisztő szem. Mikor van erre időd, és mire nincs mellette?
Hál' Istennek azt kell mondjam, hogy most azért sok mindenre van. Tehát azért átalakult itt a világ. Korábban nemzetközi megbeszélések miatt rengeteget utaztam. Sokszor van arra is lehetőség, ugye, hogy azt az időt, amit mondjuk...
Mert te van a futva, pont elfutsz Bécsig.
Igen, mondjuk Salzburgig azt a 600 kilométert azért nem futja le az ember, de hogy azért azt a jó pár órát, meg jó pár felszabadult energiát azért azt hál' Istennek így le tudom így vezetni, és nagyon sok esetben egyébként este. Tehát, hogy én nem vagyok az a típus, aki reggel 5-kor felkel és elmegy futni, hanem tényleg megvannak a napi megbeszélések, megvannak a napi rendek, meg első nyilván így a munka után a család, tehát hogy nekem is azért két gyerkőc van, ők is mind a ketten sportolnak, egyiket edzésre, másikat edzésre, sok esetben az van, hogy a nyári időszakban este 9-kor megyek ki, és akkor 9-től 10-ig, 11-ig futok egyet, vagy ugye ott van a hétvége, akkor mindig kiszakítok magamnak egy-két órát erre a hobbira, tehát ezért minden másnap próbálok eljutni. Hál' Istennek az egész család sportol és sportos, és ez kell egy megértő feleség is, aki szintén tudja, hogy ez mivel jár. Hát ott vezetem le a stressz, vagy sok esetben egyébként futás közben oldok meg problémákat. Régebben fociztam, ez most már se időben nem fér bele, se a térdem nem bírja sajnos, de az egyenes irányú mozgást még bírja, úgyhogy ez kell. Tehát egy levegőszer, vagy agyszellőztetés is.
Oké, nagyon, nagyon szépen köszönöm, hogy hogy itt voltál. Ez volt a reklámszünet, legfrissebb adása, ez a 24.hu-nak a reklámiparral és kommunikációs piaccal foglalkozó beszélgetős műsora. Én Szigeti Péter voltam, a vendégem pedig Kanyar Roland a DM-től. Köszi, hogy hallgattatok minket. Jó néhány hét múlva jövünk következő adással, hasonló témákkal, más vendéggel. Kövessetek minket. Sziasztok! Yeah.